az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében is. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Újjongjat Úrnak földkerekség, nevének fönségéről énekelj, zengj néki dicsőítő éneket, alleluja. Testvéreim, húsvéti időben vagyunk, minden vasárnap a húsvét emlékét őrzi, de ezek a húsvét és pünkös közötti vasárnapok, sőt, még a hétköznapok is különösen megtelnek a föltámadásnak az örömével, a közelgő Szentlélekre nyíló várakozásnak a reménységével, hogy nem csak parancsokkal, útmutatással, tanáccsal, példával fordul hozzánk az Isten, hanem a kegyelmét is megadja a földi életnek a feladatai között velünk van, és azután benne és belőle élhetünk, ahogy a szőlő tőről ki hajtanak a szőlővesszők, gyümölcsöt hoznak, azért, mert a szőlőtő táplálja őket, valahogyan így kifogyhatatlan élettel és lehetőségeket megnyitó levegővel ajándékoz meg minket az Isten. Ezért mondunk hálát, ezelőtt igyekszünk kinyitni a szívünket és az emberi kapcsolatainkat is. Vizsgáljuk meg lelkismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Föltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás-tó partján. Együtt voltak Simon Péter meg Tamás, melléknevén Didimus, továbbá a galileai Kánából való Natánael, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk, megyek halászni. Mi is veled megyünk, felelték. Kimentek és bárkába szálltak, de azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték föl, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket. Fiaim, nincs valami ennivalótok? Nincs, felelték. Erre azt mondta nekik. Vessétek ki a hálót, a bárka jobb oldalán, ott majd találtok. Kivetették a hálót, és alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez, az Úr az. Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét, mert neki volt vetkőzve, és beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, és rajta halat, mellette pedig kenyeret. Jézus szólt nekik, hozzatok a halból, amit most fogtatok. Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint 153-mal, és bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló. Jézus hívta őket, gyertek, egyetek! A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni, ki vagy, hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik, ugyanígy a halból is. Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való föltámadása után Jézus megjelent nekik. Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől, Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Péter így szólt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Erre Jézus azt mondta neki, legeltesd bárányaimat. Azután újra megkérdezte tőle, Simon, János fia, szeretsz te engem? Ő azt felelte, igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki, legeltesd juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte tőle, Simon, János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte, szeretsz engem? És ezt válaszolta, Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus pedig ismét ezt mondta, legeltesd juhaimat. Bizony, bizony mondom neked, amikor még fiatal voltál, fölövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted karjaidat, más fog fölövezni téged, és oda visz, ahová nem akarod. Azt jelezte a szavakkal, hogy Péter milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután hozzátette, kövess engem. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, arról, hogy a feltámadott Jézus megjelent, hol ennek, hol annak, legelsőnek Szent Pál ír. Ő a korintusiakhoz írt levelében egy hirtelen felsorolást is ad, hogy Jézus föltámadt, és aztán megjelent Simon Péternek, a 12-nek, aztán egyszerre több mint 500 tanítványnak, akiről, amint írja, akit közül legtöbb még ma is él, de néhányan meghaltak, és aztán később még megjelent másoknak is, legutoljára pedig azt mondja nekem, aki nem vagyok méltó arra, hogy apostolnak hívjanak, mert üldöztem az Isten egyházát. Ebből a felsorolásból látjuk, hogy olyan eseményekre is emlékezett az ősegyház, amelyeket az evangélisták aztán nem írtak le. Nem azért, mert ezeknek a hitelességében kételkedtek volna, hanem azért, mert nem győzték volna, külön nagy könyvet kellett volna írni arról, hogy kiknek hogyan jelent meg a föltámadott Jézus. De az egész Jézust bemutató könyvet akartak ráhagyni, az evangéliumot, és abban hát a föltámadásra vonatkozó emlékekből egyet-egyet lehetett megírni, hogy a könyvnek az egyensúlyát ez a dolog ne bontsa meg. Hiszen Jézus 3 éves működéséről, hát nem tudom én, néhány fejezet szól, a passiójáról, a szenvedésének a néhány órájáról, megint néhány fejezet, és akkor indokolatlan volna, hogy a föltámadás utáni megjelenéseit apró cseprő részletekre menően írásba foglalják. De milyen szép, hogy Szent János itt az evangéliumának az utolsó fejezetében egy ilyen különös történetet is elmond, mint amit most olvashattunk, és amit nagyon jól ismerünk. Már elmondta, hogy a Húsvét éjszakáján, húsvét estéjén Jézus megjelent a 12-nek. És aztán mondta nekik, hogy amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. És rájuk lehelt, és mondta, hogy vegyétek a Szent Lelket. Akiknek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyernek. Aztán elmondta, leírta János, olvastuk is a múlt vasárnap, hogy 8 nappal később újra megjelent Jézus a tanítványok előtt, mert első alkalommal nem volt közöttük Tamás, és az ő kedvéért megint megjelent, amikor együtt voltak, megmutatta neki a seb helyeit, ne légy hitetlen, hanem hívő. Milyen érdekes, hogy ez a két dolog Jeruzsálemben történt, és utána János szerint az apostoloknak egy kisebb csapata visszament Galileába, ahonnan ők származtak, ahol valamikor Jézussal is először találkoztak. Sokan úgy gondolják, hogy ez valami tétovaságot jelent, hogy nem tudják mégse, hogy mi a teendőjük, nem akarnak ott maradni Jeruzsálembe. Én azt gondolom, hogy pozitívabb dolgot is jelenthet ez. Ezekre a tanítványokra minden esetre hát váratlanul szakadt ez a nagy megbizatás, nagy örömmel együtt, hogy ő előttük megjelent a föltámadott Jézus, és most az ő dolguk lesz, hogy a Krisztus föltámadását hirdessék az egész világnak, a zsidóknak is, a pogányoknak is. És nehezen tudták ezt, hogy hogy is fogjunk hozzá ehhez. És én azt gondolom, az, hogy Péter azt mondja, hogy megyek halászni, az nem azt jelenti, hogy hát kitérek ezelől a hivatás elől, hanem egy kicsit próbálom összeszedni magamat, és emlékezni azokra a régi találkozásokra, amikor először szerettem meg Jézust, amikor először lelkesedtem föl érte, és hagytam ott mindenemet, hogy kövessen, és a tanítványa legyek. És amikor ő meghívott, és a bizalmára méltatott. Hányszor vagyunk mi is úgy, hogy akkor, amikor az életünknek egy nagy feladata elé állunk, akkor úgy érezzük, hogy föl kell keresnünk olyan helyeket, ahol valami fontos dolog történt velünk. Fölkeressük a templomot, ahol megkereszteltek, vagy fölkeressük a szülői házunkat, ahol talán már mások laknak azóta, de ott nőttünk föl, és a szüleink nem élnek, de valahogy, hogyha oda belépünk, vagy csak a kertbe szétnézünk, a régi, ahol valaha hancúroztunk, vagy játszottunk, akkor visszatérnek a gyerekkorunknak az emlékei. Vagy elmegyünk abba az iskolába, ahol tanultunk, nem csak egy érettségi találkozón, hanem akkor is, amikor esetleg egy új feladat nyílik meg előttünk, valamire kineveznek, valami állásba kerülünk, elmegyünk abba az iskolába, ahol a szellemi életünk kibontakozott. Hány ilyen dolog van velünk is? Ismerjük ezt a helyzetet. Hát én azt gondolom, hogy így mentek vissza ezek az apostolok. Arra a tóra például, ahol valahol, valaha a napjaikat, éjszakáikat is töltötték, és ahol Jézus megszólította őket, kérte tőlük, hogy fogadják be a bárkába, hogy onnan beszéljen a parton összegyűlt emberekhez. És aztán azt mondta, evezz a mélyre, vesd be a hálót, és csodálatos halfogást adott nekik. Ezeket az emlékeket akarták magukban föleleveníteni, hogy világos legyen az, mi is a feladatuk. Mert hiszen nem csak a Jézus feltámadásáról kell tanúságot tenniük az emberek előtt, hanem mind arról, amit tanultak tőle, és amit most új fénybe állít a húsvéti tapasztalatuk. Nem voltak jegyzeteik, amiket föllapozhattak volna. Nem volt magnetofon szalaguk, nem volt fényképük. A Jézussal való kapcsolatuk történetét itt tudták föleleveníteni. Kezükbe vették azt az evezőt, amit az ő kedvére letettek 3 évvel ezelőtt. És visszamentek oda, ahol először találkoztak vele. És lám milyen kedves Jézustól, hogy itt újra megjelenik közöttük. Nem szemrehányó szóval, hogy ugyan miért nem maradtatok Jeruzsálembe. Menjetek vissza gyorsan. Hanem barátsággal. És megszólítja őket, és csodálatos halfogást ad nekik, mint valaha, és aztán megvendégeli őket egy ilyen csöndes és nagyon barátságos lakomával. És aztán odafordul külön Simon Péterhez. 3-szor is megkérdezi tőle, nem azt, hogy na, mire jutottál az emlékezésedben, összetudtad-e szedni azt, amit majd el kell mondanod, amikor rólam beszélsz. Azt kérdezi meg tőle, hogy szeretsz-e engem? És akkor Simon Péter azt mondja, hogy hát hogy ne szeretnélek, hát tudod. Hát, és akkor 3-szor is megkérdezi. Eszébe jut, hogy hűha, 3-szor megtagadtam ezt a Jézust. És annál nagyobb megrendüléssel mondja, hogy te tudod, hogy szeretlek. Talán akkor is szerettelek, amikor megtagadtalak. Csak nem vettem észre, hogy ez most egy ilyen sorsdöntő helyzet. Nem vettem észre, hogy hát nem csak egy apró cseprő, praktikus kérdésről van szó, hogy kiteszik-e a szűrőmet innen, vagy ellenem fordulnak-e az emberek, hanem ezekben a pici, banális emberi helyzetekben is őszintének kell lennem, hűségesnek kell lennem te hozzád, és a hozzád való kapcsolatot nem szabad megtagadnom. De hát könnyekbe borult az arcom, amikor rám néztél, és bántam már akkor rettenetesen, hogy megtagadtalak. És most pedig hát csak azt tudom mondani, hogy szeretlek. És Jézus neki se tesz szemrehányást, ezzel a finom mozdulattal, mint egy megadja neki azt a lehetőséget, amit nekünk megad a gyónás, hogy bánjuk meg a bűneinket. És aztán higgyük el, hogy az Isten megbocsát és kiemel minket a bűneink közül. Kiemeli őt is, azzal, hogy aztán nem hánytorgatja föl azt, amit Péter mulasztott, hanem azt mondja neki, hogy legeltes juhaimat, legeltes bárányaimat. Feladatot ad neki, és ezt a feladatot olyan különösen fogalmazza meg. Ugye érdekes, sokat törték a biblikusok fejüket ezen, és azt hiszem tényleg nagyon finom felismerésekre jutottak. Jézus nem azt mondta, hogy pásztorrá teszlek téged, és neked adom a nyájamat. De most már én nem fogom betölteni ezt a pásztori feladatot. Hanem azt mondta, hogy legeltesd juhaimat. A pásztor Jézus marad. A juhok nem Péter juhai lesznek mostantól fogva, hanem Jézus juhai, Jézus bárányai maradnak. De Péter kap megbízást Jézustól, hogy az ő nevében ezekkel a juhokkal foglalatoskodjék. Manapság sokszor az egyház is, ugye egy kicsit könnyedén azt mondjuk a pápára, hogy ő az egyház főpásztora, vagy azt mondjuk a püspökökre, hogy főpásztorok, és azt mondjuk a papokra, mi ránk lelki pásztorok vagyunk. Mi Jézus nyájában kaptunk ilyen pásztori megbízást. A pápa, a püspökök, a papok is. És azután nem béresek vagyunk, ugye a pásztorról szóló példabeszédben, vagy beszédben mondja Jézus, hogy van a pásztor, aki meg is hal a nyájáért, és van a béres, aki elmenekül, amikor már nem özővé a juhok. Nem azt mondja, hogy te béres leszel, és én fizetek neked ezt meg azt. Ha szeretsz engem, és akkor rád bízom a saját nyájamat. És azzal a lélekkel igyekez vezetni őket, amivel én vezettem, és az életemet adtam értük, tehát te is légy kész arra, és el is mondja Péternek, hogy előbb-utóbb keresztre fognak feszíteni téged is, ahogy engem. De addig, hát legeltesd a bárányaimat. Nem pásztor lesz Péter, hanem a pásztornak a megbízottja. És mi nekünk, mint egyháznak, nem arra kell gondolnunk, hogy most jobb vagy rosszabb, tehetségesebb vagy kevésbé tehetséges pásztorokra bízott minket az Isten. Hanem azt kell gondolnunk, hogy a mi pásztorunk változatlanul maga Jézus, akinek minden hatalom adatot, aki bárány is, meg pásztor is egyszerre. És azután ő igazítja az egyháznak a sorsát, és tökéletlen embereknek a segítségével is tud gondoskodni rólunk. De ilyenekre bízott minket, és ezekben mi is megbízunk, és ezek mögött mindig ott látjuk őt magát. Nem arról van szó, hogy Jézus már beült valami nyugodt karosszékbe, és azt mondja, hogy én már nem foglalkozom ezekkel, gondoskodtam pásztorokról, akik helyettem kormányozzák őket, hanem ő kormányoz minket. És hogyha a pásztor ügyetlennek bizonyul, akkor talál alkalmat Jézus arra, hogy a nyáját ő másképpen megsegítse. És törődik velünk, és hozzáfordulhatunk. Nem csak úgy, mint hogyha valami, nem tudom, pappal bajba kerülünk, és akkor elmegyünk a püspökhöz, hogy panaszt emeljünk ellene, hanem imádkozhatunk az egyházért, önmagunkért, egymásért, és Jézushoz, mint pásztorhoz fordulhatunk, hogy törődjék velünk, vigyázzon ránk, és ugyanakkor, hogy segítse meg, áldja meg azokat, akiket maga helyett ideállított ennek az egyháznak az élére, és akikre rábízta az ő juhait, az ő nyáját. Szép dolgok ezek, és nagyon mélyre vezetnek, hogyha ezeken így elmélkedünk. És olyan érdekes ez, magyarul kevésbé látszik, de a görög szavakat úgy megpiszkáljuk itt ezekbe a megbízásokba, hogy legeltesd juhaimat, legeltesd bárányaimat. Ezek a szavak, ezek arra mutatnak, ami a pásztor feladata, hogy igenis ilyen gazdag rétegre kell elvezetni. Miért kell legeltetni a juhokat? Nem legelnének azok maguktól is. Hát persze, ha van mit, de a juh nem tudja megtalálni a füvet. A pásztor meg ismeri a vidéket, és tudja, hogy egy ilyen időben hol van jó fű, és oda vezeti a juhokat. A pásztor dolga az, hogy legelőt nyisson a juhok elé, hogy a forráshoz elvezesse őket, amikor megszomjaznak, vagy a kúthoz, vagy a ciszternához, és vizet merjen neki, mert azok nem tudnak olyan mélyre benyújtani a nyakukat, hogy elérjék a vizet, kimeri, és elébük önti a vájukba. A Péternek ez a dolga. Jézus azért jött, hogy életünk legyen, és bővebben legyen. De ezt az életet a pásztor megbizotja, tárja föl az egyház előtt. És ugye nem csak kormányozza őket, hanem a élet gazdagságához vezeti el őket, amikor tanít, amikor a Isten üzenetét magyarázza, föltárja előttünk. És amikor személyesen is, milyen érdekes, nem azt mondja, hogy rád bízom a nyájamat, legeltesd a nyájamat, hanem azt mondja, hogy legeltesd a juhaimat. A jó pásztor egyenként ismeri a juhait, és valahogy arra biztatja azt, akit megbíz, hogy a juhaira vigyázzon, vagy őket legeltesse, hogy ő is egyenként számon tartsa őket. És hogyha elvész valaki, akkor menjen utána, és hogyha nyugtalankodni kell valaki miatt, akkor lépjen melléje, imádkozzék érte, és viselje gondját, mint ahogy a szülő gondját viseli a gyermekének. Hát nehéz egy püspöknek, nem tudom én, több tízezer hívet, hát ilyesféleképpen számon tartania. Tehát azért vannak a papok a püspök mellett, hogy ez a pásztori feladat, ez többek emberek között megoszoljon, és ne legyen ember, keresztény, aki úgy érzi, hogy vele kutya se törődik, vagy őt senki se ismeri ebben az egyházban, és ő csak egy szám, egy adat az egyháznak a nyilvántartásában. Az egyház az valami olyan család, ahol az Istennek ezt a személyhez szóló szeretetét eljuttatják hozzánk, egymáshoz is el kell, hogy juttassuk. És milyen érdekes, hogy akkor, amikor megkérdezi Jézus Pétert, hogy szeretsz-e engem, ugye ezt kéri tőle, hogy őt szeresse, nem azt, hogy tudod-e ezt, azt, amazt, megtanultad-e a kreszt, vagy a szabályzatot, vagy a törvénykönyvet, hanem, hogy szeretsz-e engem. És igazán, komolyan, ha szeretsz, akkor azzal a szeretettel fogsz fordulni a nyájamhoz, a bárányaimhoz, a juhaimhoz, amelyel én fordulok hozzájuk. És milyen érdekes, kedves testvérek, ugye persze, hogy védenie is kell a pásztornak a nyájat, hogy a farkasok meg ne támadják. De valahogy éppen a mai másik olvasmány, az apostolok cselekedeteiben olvasott részlet, az meg arról szól, hogy a pásztornak alkalomattán, vagy a nyájnak az idegenek között, a másképp gondolkodók között tanúságot kell tennie a pásztoráról. Nem a püspökéről, nem is a pápáról, hanem Jézus Krisztusról. Ebben a tanúságtételben is segíti a nyájat a megbízott, akire a többi embernek a gondviselését is rábízta Isten. És akkor Péter megjelenik, és szól, beleszól a világ dolgába, mert neki nem csak az a dolga, hogy elvezesse jól nyit termő fűhöz, vagy jól gazdagon kibugyanó forráshoz a juhait, hanem hogy a világ dolgait emberebbé tegye, emberibbé tegye. És ott is az Istennek erről a jótékonyságáról, a nyájának, a rábízottaknak a környezetében tanúskodjék. És igenis felszólaljon, hogy feltámadt Jézus, felszólaljon, hogy minden ember Isten szeretetével megjelölt lény, valaki, akiért meghalt a Krisztus, és úgy kéne berendezni a világot, hogy egymásban megbecsüljük ezt az embert, akit az Isten maga képére, hasonlatosságára teremtett. Utat kell nyitni a missziónak, és ez is a pásztor feladata. Azt is mondta Jézus, hogy úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Nem csak dideregve félni kell, és távol tartani a farkasokat, hanem abban is lehet reménykedni, hogy ezek a farkasok átalakulhatnak bárányjá, hogyha okosan, ügyesen, felelősségtudattal megszólítjuk őket. És ebben is Péternek és a Péter nyomába lépőknek, akiket az Isten ilyen különös módon megbíz ő örökségének a vezetésével, hát ezeknek elő kell járniuk. És akkor azt mondják, hogy nem embereknek kell engedelmeskedni, hanem az Istennek. És ez nem azt jelenti, hogy a földi kötelezettségeiket szétszakítják, hogy szembeszállnak az állami törvénnyel, vagy nem tudom mivel, de a törvényhozókat is figyelmeztetik arra, hogy a törvényeket nem ők hozzák, hanem fel kell ismerniük azokat a törvényeket, amelyeket az Isten a világba beleírt, a létnek a természetébe adott, és ezeknek a törvényeknek a szolgálatára kell vezetniük a rábízott embereket. Gyönyörű dolgok ezek, amik itt a húsvét körül megfogalmazódnak, és ami körülöttünk is, az egyháznak az életében olyan fontos, hogy újra gondoljunk, és aztán iperedjünk, tökéletesebben úgy tudjunk együttműködni, ahogy a Isten szánta, ahogy Jézus Krisztus akarja. És csak ugyan tudjuk megkérdezni egymástól, hogy szeretsz-e engem, ahogy az Isten is megkérdezi, hogy szeretsz-e engem, és megkérdezi azt is, hogy szereted-e a feleségedet még, szereted-e a férjedet, a gyerekeiteket, szeretitek-e. És aztán, hogyha azt mondja valaki, hogy hát bizony, nehéz szeretni, akkor azt mondja, hogy megsegítelek benne, hogy jobban szeresd. Mert azért jött közénk, hogy egymást is szeretni tudjuk. És azért akarja, hogy az ő szeretetében megújuljunk, hogy aztán egymás szeretetében az a mi teljesebb életünk igazán gazdag termést hozzon. Ezekre gondolunk ma, és így nézünk szét a saját életünkbe, és aztán kérjük a feltámadott Jézusnak az áldását, akár a családjaink életére, akár az országunk életére, az egyháznak, az emberiségnek az életére. Velünk van a pásztor, aki bárányként meghalt közöttünk, aki az életét adta értünk, de aztán föltámadt, hogy a hatalmas és gyöngéd és leleményes szeretetével megújítsa a világot, és megújítsa a szívünket is. Amen. Hiszek az egyistenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az eljövő életet. Amen. Forduljunk testvéreim Urunkhoz, Istenünkhöz, és kérjük, hallgassa meg könyörgésünket.